Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Bár az utóbbi években jelentősen csökkent az éhezők száma a világon, még mindig minden nyolcadik ember alultáplált, és főként Afrikában, valamint Dél-Ázsiában összesen csaknem 900 millió ember éhezik. Tehát az ENSZ úgynevezett milleniumi céljai közül az egyik legfontosabb, nevezetesen, hogy 2015-ig 400 millióra csökkenjen az éhezők száma a világon, úgy tűnik nem teljesül. Pedig a megoldást kereső nemzetközi konferenciák egymást érik. A mai műsorban arról beszélgetek vendégemmel, egy múlt héten Bécsben rendezett nemzetközi élelmezési fórum kapcsán, hogy ezek a konferenciák hogyan segítik, segítik-e egyáltalán az éhínség felszámolását. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Kanizsai Endre professzor, az Afrikai Magyar Társaság mezőgazdasági főtanácsadója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Talán kezdjük ezektől a milleniumi céloktól, mert mielőtt bejöttünk ide a stúdióba, professzor úr azt mondta, hogy hát igen, lehet, hogy így hivatalosan csökkent az éhezők száma, de egymás után jönnek elő olyan nemzetközi statisztikák, amelyek ennek ellent mondanak. Most akkor csökken az éhezők száma, vagy nő a világban?
Hát így kezdetnek nagyon nehéz kérdést kaptam. De szerint megítélésem szerint nem csökken. Nem csökken, mert a statisztikák azokat bizonyos szempontból nem befolyásolja a hetente, két hetente több százezer menekült tábornak a létesítése, például legutoljára Dél-Szudánban. Ezt csak onnan lehet tudni, hogy ismét nőtt nem tudom hány százezerrel az éhezők száma, hogy jelzik, hogy a ENSZ élelmezési szervezetének a segítsége szükséges, mert különben hát igen komoly problémával állunk szembe ismételten. Tehát, hogy röviden lezárjam ezt, megítésem szerint nem, de igyekszünk még több konferenciával és egyéb segítséggel hozzájárulni ennek a célnak az eléréséhez.
De most úgy tűnik, hogy ezek a konferenciák egy helyben járnak. Nem olyan régen Budapesten volt egy konferencia, a családi gazdaságok szerepe a világ élelmezésében, azt hiszem ez volt valahogy a címe, és most egy héttel ezelőtt zajlott néhány kilométerre, mondhatjuk ezt Budapesttől, Bécsben az Agrinatura nemzetközi konferencia, ami szintén a családi gazdaságok, családi farmok a világ élelmezésében betöltött szerepéről rendeztek, amelyen szintén ott volt professzor úr. Jól érzem én ezt? Hogy ezek a konferenciák egy helyben járnak? Vagy volt valami előrelépés, vagy valami másról volt szó, mint Budapesten?
Szerkesztő úr, bizonyos mértékig a bécsi konferencia mind személyi, mind szakmai összetételében más volt, mint a budapesti. Előrelépés nagyon kicsi volt, de sajnos azt kell mondjam, hogy az összes többi konferenciát is figyelembe véve nagyon kicsiket lépünk előre. Nem szeretném én világértseit ezt a családi farmokkal kapcsolatos konferenciákat minősíteni, mert ez nem az én tisztem. De én úgy érzem, mint 40 éve a világélemezéssel foglalkozó szakértők egyike, hogy ez most már tényleg világszégyen, ami az elsődlegesen köztudott Afrikában a 23 éhező országban tapasztalható, és senkit nem zavar az, hogy az éhség nem vár, az éhség az viszi az áldozatait a továbbiakban is, szinte folyamatos az éhhalál, mind a csecsemők esetében, mind pedig a felnőtt emberek esetében. Sajnos nem színező elemnek szántam, én láttam éhenhalt emberek százait Csádban a 70-es évek közepén, senkinek nem kívánom ezt a látványt.
Na most egyébként ezek a gondolatok így elhangzanak egy-egy ilyen konferencián? Tehát ezek az elborzasztó mondatok? Mert azt gondolom, hogy ezután van értelme bármiről is beszélni.
Én elmondom. Időnként olyan értetlenül néznek rám, mint hogy én egy másik bolygóról jöttem volna. De én elmondom. Én minden konferencián ezt elmondom, ha kell leírom, pár oldalba összefoglalom, táblázatban mindenbe, és ezt én merem vállalni, hogy ez így néz ki. Az a baj, hogy ugye ez egy komplex kérdés. Tehát az élelmiszer termelés egy nagyon komplex kérdés, ami a szántóföldtől enyhe túlzással az egyetemi, agráregyetemi diplomáig tart. Ugyanis, ha nincs meg a termőhelyi adottságom, agroökológiailag, akkor nem tudok megfelelő módon termelni se családi farmon, se szövetkezeti farmon, se állami farmon, se királyi koronabirtokon. Hogyha ezeket megvizsgáltuk és feltártuk, hogy milyen agropotenciál van az egyes régiókban, ennek aztán megnézem a gazdasági helyzetét is, röviden a szállítási távolság, a szállítási lehetőségek, stb. Nem beszélve arról a globalizációnak a hatásáról, ami akár ha csak Európát is nézem, a éhező világból bejövő élelmiszereket sújtó különböző vámok és egyebek, akkor már megint ott tartok, hogy egyáltalán idézőjelben mi meg akarjuk oldani egyáltalán ezt a élelmezési problémát, vagy nem. Mert azt senki nem tudja nekem megmagyarázni, hogyha a fejlett világ kompetens döntéshozói egyszer már elhatároznák határozottan, hogy igenis megoldom az élelmezési kérdést, akkor ezt már régen meg lehetett volna oldani, mert az agropotenciál ezt lehetővé teszi.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy arról sem esik szó, mert ha ezt a potenciált nézem, azért az éhező országok, persze nem mindegyik, de jelentős része, mondjuk itt az imént említette Dél-Szudán, tehát Dél-Szudánról itt ebben a műsorban is elmondták, amikor kikiáltotta a függetlenségét, hogy sorban álltak az arab befektetők, hogy milyen jó lenne ott termelni élelmiszereket, mert hogy szinte paradicsomi körülmények vannak egy igen intenzív mezőgazdasági termeléshez.
Igen, sajnos a magas szinten lévő döntéshozók nem mindig veszik figyelembe a szakértők véleményét. Én Dél-Szudánt is jól ismerem, Észak-Szudánnal együtt, meg a kettőt együtt is jól ismerem. Hogyha ott felszedték a taposó aknákat, akkor igen komoly, úgynevezett small farmers kooperatívot, tehát kis termelők szövetkezetét kellett volna létrehozni, roppant egyszerű, a tagok nem tudnak írni, olvasni, a gépeknek még a kezelési könyvét sem tudja használni, tehát egy igen kemény szaktanácsadó szolgálat szükséges, amit röviden úgy tudnék összefoglalni, hogy minden tájegységbe egy úgynevezett pilot farmot vagy szolgáltató központot kell létrehozni, ahol a technológiafejlesztés, a gépi munkaszolgáltatás és a technológia egyéb tényezői rendelkezésre állnak. Itt kell először egy kísérleti farmot szervezni, és a kísérleti eredmények, ami lehet jó növényfajta, lehet jó irrigation intervallum, lehet jó vetésforgó, ezt átteszem egy úgynevezett demonstrációs farmra, ahova az írni-olvasni nem tudó embereket behozom, és ez egyben egy school farm is, és a fiatalságot is megtanítom a gazdálkodásra. Mert ugye ezek a lózungok, hogy a fiatal farmerek, meg bevonása, meg a női farmerek, meg nem tudom, ezek mind már unalomig elcsépelt szavak, ezek itt is elhangzottak, hogy vonjuk be őket, Pesten is elhangzottak, hogy vonjuk be őket, az Afrika Fórumon is elhangzottak tavaly. Igen, hát bevonjuk őket, és akkor hogy számolunk? Mert például egy muzulmán esetében Darfur tartományban 4 feleség van. Na most, hogyha a cimbora belép farmerként, akkor 4 női farmer lesz, 1 férfi farmer. Hát az arány marha jó, csak éppen a statisztika úgy torzít, hogy egyszerűen nem lehet látni a fától az erdőt. De teljesítettük a női farmerekkel kapcsolatos elvárásokat.
De most én visszamennék oda, hogy úgy kezdte az egyik mondatát, hogy miután felszedték az aknákat. Tehát akkor nem lehet, hogy az a legnagyobb baj, hogy a legtöbb helyen igazából háborús viszonyok vannak, tehát ott nekiállni bármiféle termelésnek az lehetetlenség?
Én pont Szudánban tartózkodtam családommal együtt, amikor kaptunk egy alapítványtól felkérést, hogy szervezzük meg, illetve hozzunk ismeretségi körünkből akna felszedőket, akár Magyarországról, akár Európa más részéről is. Ez 2006-ban volt. Megítélésem szerint már ez nem probléma. De nem veszik figyelembe a harmadik tényezőt, tehát az agroökológia, gazdasági és a társadalmi tényezőt. Nem veszik figyelembe a több száz teljesen eltérő történelmű, eltérő hagyományú, mentalitású, etc. a törzset. És Dél-Szudánban most semmi más nincs, mint a dinkák harcolnak a Nuer törzsel, mert az egyik letelepedett farmer, a másik vándorló, állattenyésztő, mondhatnám nomád, és ugye ők is a hatalom közelébe akarnak jutni, hát most azok harcolnak, akik idáig testvéri összefogással küzdöttek Észak ellen. És hiába mondtuk annak idején számtalanszor, azt hiszem itt is elmondtam tévében, egyéb helyeken, hogy kérem szépen, itt nem Észak és Dél között lesz a következő évtizedben a probléma, hanem a dél-szudáni törzsek egymás közötti viaskodása fogja ellehetetleníteni akár a mezőgazdaság fejlesztést, akár az útépítést, akár az olajtermelést, etc. etc.
Na most viszont leragadtunk Szudánnál, persze.
Mehetünk tovább.
Ennek az országnak jó ismerője, professzor úr, de pont talán Szudánban most eltekintve, bár ezt is olyan félve mondom, hogy eltekintsünk attól a pár százezer menekültől, aki Dél-Szudánban most van, de úgy egész Szudán tekintve ott az éhezés nem jelent akkora problémát, mint mondjuk más területeken.
Ez pontosan így van. Szudán nem ilyen szempontból érdekes, de ezt már tényleg nagyon sokszor elmondtam. Egy hatalmas agroökó potenciállal, Nílus öntöző vízzel, és hagyd ne ragozzam tovább, Afrika élelmiszer ellátását meg lehetne Szudánból oldani. Ennyi, ezt a FAO is többször már kifejezésre jutotta, csak éppen még nem léptünk akkor át, ha már a lépéseknél maradjunk, hogy ezt a lépést megtettük
volna. De akkor haladjunk kis lépésekkel. Milyen olyan apró lépésekkel lehetne segíteni ezeket az afrikai családokat, hogy megtermeljék a saját élelmiszerüket, illetve mondjuk a közvetlen környezetüknek tudjanak élelmiszert termelni.
Na most mindenképpen az első lépés az, hogy egy szaktanácsadó csoport menjen ki a területre. Ez lehet FAOS, lehet bilaterális szaktanácsadó csoport.
Erről esett szó egyébként, hogy ezt hogy lehet fejleszteni?
Hogyne, erről esett szó. És itt, hogy egy picit a agentúráról beszéljünk, az a dicséretes dolog, hogy 18 európai állam 33 egyetemi, illetve kutatóintézeti szakértőjét mérte fel, több mint 2000 szakértő ezen a területen durván mondva rendelkezésre áll, és ezekből visszatérve a szaktanácsadói részre, ki kéne alakítani olyan tímeket, mondom, vagy a különböző nemzetközi szervezetek keretében, akik felmérik azt, hogy ennek az afrikai országnak ebben a tájegységében ilyen kultúrákat lehet termelni, öntözve vagy esőszerű öntözéssel, ezeket először a belső élelmiszerellátásra fordítani, ami marad, azt belső piacra szállítani, és utána gondolkodjunk exportban, pont. Viszont ne gondolkodjunk semmiképpen sem az egyre jobban terjedő bioenergia termesztésben, mert most már megbízható számok alapján látom, hogy több százezer hektár élelmiszertermelésre alkalmas területen megérkeztek az új profit vadászok bioenergia termelés céljából. Hát ez nem működik, ez nem működik.
Akkor térjünk vissza a konferenciához, és nagyon kevés az időnk, éppen ezért arról beszéljünk egy kicsit, ha már itt mondta professzor úr, hogy tulajdonképpen van elegendő szaktanácsadó. Gondolom szándék is van, hogy ezek az emberek elinduljanak az éhező vidékekre, és ott megtalálják a megfelelő megoldásokat. Gondolom ezt finanszírozni kell. Ez a finanszírozás rendelkezésre áll?
A finanszírozás az elhatározás kérdése. Meggyőződésem. A mezőgazdaságban mindig nehéz a mezőgazdaság finanszírozása a legnehezebb.
De akkor visszatérnek oda.
Zöld hitelt kell adni, ami a terménynek a betakarításakor megfelelő, ne ismételjen milyen kondíciók esetében, realizálja, és akkor utána ezt ki tudja fizetni.
De ezt ilyen rövid idő alatt meg lehetne oldani a harmadik világban? Tehát ez olyan egyszerű dolog, hogy...
Hát most már csak én 40 éve foglalkozom vele, és semmi lépés nem történt elő, de nem beszélve arról, hogy...
De azért kérdezem, hogy milyen finanszírozás van erre, mert ugye arra azért zöld hitelt nagyon nem fognak adni, hogy most egy olyan helyre, ahol a földek már kiégtek, ott éhezik több százezer ember, megérkezik két európai szaktanácsadó, és néznek rá a helybéliek, hogy akkor mi lesz itt. Abból egy zöld hitellel mondjuk az aratáskor haszon nem lesz.
Abból induljunk ki, hogy az elmúlt évben hány ezer ember próbált meg Európába bejönni. Ez a kiindulás. Ameddig ezeket az embereket akármilyen hitelből, akármilyen finanszírozásból, az alapvető élelmiszerekkel, a megfelelő ivóvízzel és az alapvető egészségügyi ellátással nem biztosítjuk, ezek jönni fognak. Tehát akkor ezt így kell nézni, hogy akarjuk-e, hogy itt évente 20 ezrek, pár száz vízbe fulladt ember, humanitárius szempontból, ugye, hogy más nem mondjak, ezek itt jönnek. Na most, ez tényleg leegyszerűsítés az egésznek, de ez nem így kell, mert azért a helyi gazdáknak, a helyi gazdálkodáshoz is, a helyi jó értelembe vett parasztoknak, gazdálkodóknak azért van valami technológiai tudása. Sokszor én például tanultam tőlük egyes eseteket. És erre az alaptechnológiára nekünk csak a fejlesztést kell rátenni, egy nemesített fajtát, egy többet hozó fajtát, egy gyorsabban érő fajtát, etc. etc.
Na most akkor itt volt Bécsben ez a konferencia, igen, és ott gondolom átbeszélték a nők helyzetét, a igen, fiatal gazdák helyzetét, igen, az elvándorlást, mindenféle olyan dolgot, amiről szerintem itt a rádióban is többször beszéltünk már, és szerintem még sokáig fogunk is, de akkor akár a fogadó országok képviselői részéről hangzott el olyan nyilatkozat, hogy kérem szépen, ha holnap oda jön hozzánk egy szaktanácsadó csapat, mi tudjuk ezt támogatni, és garantálni tudjuk az esetlegesen Európából érkező pénzek tiszta átlátható felhasználását. Nem gondolom, ez is kellene hozzá.
Itt két kérdés jött elő. Az egyik a NEPAD, ez a új politika Afrika fejlesztéséért. Ez az egyik, ami öt nagy afrikai ország vezetője kezdeményezésére jött létre. Ez is itt volt, a másik a BRICS országok. Tehát azért volt figyelemre méltó a bécsi konferencia, mert például több indiai előadó volt, akik már az indiai eredményeket hozták, és hát világos, hogy Indiában is azért szaktanácsadókon keresztül jutottak el megfelelő szintre.
Mennyi idő alatt?
Hát egy 20-25 év alatt körülbelül. 20-25 év alatt, de az alapvető élelmiszerek elállítása, tehát hogy az éhezés, maga az éhezés megszüntetése, az nem egy nagy ügy. Az nem egy nagy ügy. Ahhoz kell vetőmag, kell egy erőgép, és kell egy olyan talaj, ami Afrikában több helyen található. Például itt voltak Ugandából, nagyon jó példákat hoztak. Ugandában is vannak már olyan projektek. Tehát szumma szumárum, én úgy érzem, hogy most már annyiban jobb a helyzet, hogy egyik-másik afrikai országban de például Karibiából is voltak itt, tehát ez ennyi szó túlzással világkonferenciának is nevezhető, és ezek hozzák azokat a bevált projekteket, azokat a bevált pilot farmokat, azoknak az eredményeit, azokat a szaktanácsadó hálózatokat, ami úgynevezett field szaktanácsadás, tehát területi szaktanácsadás. Itt most nem egy ilyen tudományos komára kell gondolni, hanem kimegy oda, leül beszélgetni, mindent megbeszél, és arrébb löki a technológiát egy fejlettségi szinten. Tehát számomra ez volt a pozitívum, hogy azok az országok, amelyek elértek már valamit, beléptek ebbe a körbe, hogy ők is segíteni akarnak a 23 afrikai országnak Európával együtt. Most az európai segítséget nagyon keményen meg kell nézni, tisztelettel javaslom Brüsszelnek, mert az európai segítség az sokszor nem ér semmit. Pedig Európa a legnagyobb segítője, mondjuk maradjunk Afrikánál, és ez sokszor úgy néz ki, hogy az európai központ rövidítve nem tudja figyelemmel kísérni az egyes multinacionális cégeknek a tevékenységét, és így fordulhat elő, hogy duplájába kerül a gyümölcs az afrikai országban, és duplájába kerül a broiler csirke is. Na most, ameddig ezeket az anomáliákat, árlányokat és egyéb közgazdasági paramétereket nem rendezzük, addig soha nem fogjuk megoldani sem a családi gazdasági problémákat, egyáltalán az élelmiszer ellátás sem, semmilyen üzemtípus vagy üzemforma esetében.
De ez mindenképpen kell, mert a fogadó országok hajlandósága is és együttműködése is.
Az én szerint tapasztalataim szerint 18 afrikai országban sose volt baj a fogadókészséggel. Tehát a nép várja, Afrika várja ezt, és aztán már mondtam a mai beszélgetésnél.
De akkor mi az oka annak, hogy ez nem ment át, hiszen hajlandóság van innen is, onnan is, akkor hol a probléma?
Hát a probléma ott van, hogy sokszor a segítés janusarcú. Szóval ezek várnak bennünket, mi megérkezünk nagy segélyprogramokkal, nagy segélyprojektekkel, és ezek nem mindig azt a célt szolgálják, aminek az elsődleges lenne. Ahogy mondtam, sajnos a profit éjség azt nem lehet kielégíteni. Szóval nagyon sok esetben, például Mozambikban is, több százezer hektáron nem termelnek élelmiszert, és a nép odajött, és akkor van munka, és minden, de te csak rájött, hogy hoppá, hát kérem szépen, itt továbbra is az éhezés maradt, megműveltük a földet, és szépen elballagtak a bioüzemanyaggal a termőterületről. Tehát Afrika, nem akarom ezt a szót használni, szinte egy újra gyarmatosítást él át, és azért várnak szeretettel bennünket, mert mi még egyszer se gyarmatosítottunk, mi magyarok. Tehát nekünk még mindig van valami becsületünk, ezt sokan leszólják és lenézik ezt a nézetet, pedig ez így van, ezt én nyugodtan merem mondani. És meggyőződésem, hogy a magyar szaktudásnak, a magyar technológiai ismereteknek, a magyar háztáji termelésnek, sőt más mondok, a korábbi gépállomások bevitelének nagyon nagy lehetősége van, ezt meg lehet csinálni magánvállalkozásban, meg lehet csinálni egyetemek közötti együttműködésben, számtalan lehetőség van arra, hogy Magyarország megjelenjen, most is ugye, és hát ne csak közhely legyen a keleti meg a déli nyitás, hanem tényleg nyissunk is már agrárterületen is. Minket nagyon nagy szeretettel várnak, egyrészt azért, mert nem gyarmatosítottunk, másrészt azért, mert nagyon sok diák végzett itt, aki például, hogy mondja megint Szudánról, a szudáni parlament elnöke itt végzett nálunk. Szóval rengeteg olyan szubjektív elem is van a mi bejövetelünket segítendő, amikkel meggyőződésem, hogy nem élünk. És nagyon-nagyon javaslom, hogy mozduljanak meg a magyar befektetők, mert nekik semmivel sem gyengébb a szakmai ismerete, mint a többi EU tagállamnak, vagy más nyugati világ tagállamainak.
De az időnk az szinte teljesen elfogyott, és most eljutottunk megint a konferenciától a magyar vállalkozók lehetőségeiig Afrikában. De hát ugye nagyon sokszor előjön az, hogy a magyar vállalkozóknak sem helyismeretük, sem külországi tapasztalataik, sokszor bátorságuk és főleg tőkéjük nincsen ehhez a tevékenységhez, bár gondolom, hogy nagyon sokan szívesen tennék ezt. Például az Afrikai Magyar Társaság, amelynek fő tanácsadója professzor úr, mit tud ebben segíteni?
Szerencsére nagyon sokat, mert a társaság vezetősége helyt adott a kéréseimnek, és ennek jegyében kezdtük meg a különböző egyetemekkel való együttműködést, nevezetesen a Corvinus Egyetemmel, annak is az élelmiszergazdasági és a társadalmi tudományi karával, és a Szent István Egyetemmel. Az együttműködési szerződés az AHU részéről már ratifikálódott, a két szenátus aláírása a napokban történik meg, és ez egy nagyon nagy lépés lesz, mind a brüsszeli pályázatok elnyerése terén, mind pedig a vállalkozóknak a bevonása terén, mert így talán el tudjuk hitetni az AHU-nak a négy már meglévő irodájával és információival együtt a magyar vállalkozókkal, és a Trópusi Intézet által kiképzett trópusi szakértőket és a Corvinus Egyetem ide vonatkozó kulturális és szociológiai tapasztalataival, hogy igenis lehet Afrikában eredményesen dolgozni, igenis lehet tisztességes profitra szert tenni, és bizony sokkal egyszerűbb lesz egy ilyen területen megindítani, vagy felgyorsítani a termelési tevékenységet, mint hazánkban.
Az időnk az elfogyott. Én nagyon köszönöm Kanizsai Endre professzornak, a Magyar-Afrikai Társaság mezőgazdasági főtanácsadójának, hogy vendégünk volt, és egy kicsit eszmét cseréltünk erről a témáról. Tegye máskor is.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.